Istennek az a szent igéje, melyet az ő szent lelkének segítségül hívásával és az ő jelenlétében bízva hirdetni és magyarázni kívánok nektek, megírva található már felolvasott igeszakaszban, melyből újra olvasom a második verset, Sámuel első könyve 9. fejezetének második versét. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú, nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Eddig az írott ige. Gyülekezet foglalja. És olvasom a harmadik verset is, mert valójában azt akartam. Egyszer elveszte Kisnek, Saul apjának a szamarai. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak. Védj magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat. 3034 év. 3034 év. Több mint 3 évezreddel ezelőtt játszódtak le ezek az események, amikről olvastam, amelyekről Sámuel könyvének 9. fejezete ír. Ekkor vált véglegessé, tudnélik, hogy Izrael szakít addigi politikai berendezkedésével, és ahogy hallottuk, a környező népekhez hasonlóan királyt választ magának. Mi volt addig? Addig bírák kormányozták az igen laza, néha széthúzó törzsi szövetségben élő 12 törzset. Sámuel volt az utolsó bíró. Szegény Sámuel nem így képzelte. Nem hitte volna, hogy ő lesz az utolsó bíró. Nem így tervezte, sőt, eszébe sem jutott, hogy átalakítsa a választott nép államformáját. Amikor megöregedett, akkor 2 fiát nevezte ki utódaivá, Izrael bíráivá. De a fiúk a többi törzstől meglehetősen messze, az ország déli határvidékén, félsivatagos részén, Beér-Sebában telepedtek le, és hát meglehetősen különös vezetőkhöz nem illő életformába kezdtek. Az egész nép ügyét intéző és ügyeit intéző felelősségük ellenére nem voltak fedhetetlen bírák, sőt, Isten vénei, a törzsek vezetői bepanaszolták őket apjuknál, Sámuelnél, meglehetősen erős, súlyos vádakkal illették a mihaszna fiúkat. A vádpontok szerint a derék Sámuelnek, a bírának a fiai, olvasom, a maguk hasznát keresték, megvesztegetésre szánt ajándékokat fogadtak el, és elfelejtették az igazságot. Megérkezik a küldöttség Sámuelhez, az édesapához, és a küldöttség tagjai kerek-perec kijelentik, hogy Sámuel, ez így tovább nem mehet. Elegünk van a fiúk bíráskodásából, téged tisztelünk és becsülünk, megbízunk benned, válasz nekünk királyt. A többi nép is így csinálja, tartsunk lépést a korra. Sámuel, mint mindig, egész életében odafordul az Úrhoz, és megnyugtatja az Úr a régi szolgáját, Sámuelt. Isten ugyanis ezt válaszolja Sámuel imádságára. Hallgass a nép szavára, mindabban, amit mondanak. Mert nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne legyek a királyuk. Ezek nagyon súlyos szavak, kedves testvérek. Nagyon súlyos szavak. Isten gyakorlatilag azt mondja ki, hogy tudomásul veszi, a népnek elege lett az Isten uralmából. Megvetették. Ők megvetették, hát most próbálják ki, hogy milyen Isten nélkül. Sámuelen keresztül Isten megüzeni a népnek, hogy a királynak azért lesznek bizonyos jogai, és a népnek lesznek új, nagyon nehéz kötelességei. Nem bánják. Nem érdekli őket, hanem kimondják a saját ítéletüket. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Akinek nem elég Isten, hanem arra vágyik, hogy az Úristen helyett valaki más vonuljon előttük és vezesse a harcaikat, mert ezt kérik az izraeliták, az azóta is lefokozza magát és lefokozza a környezetét. Amikor olyanná válik, mint mindenki más, Isten szeretné kiemelni abból a masszából, akik nem Isten szerint élnek, de aki azt mondja, hogy olyanok szeretnék lenni, mint a többi nép, annak megengedi az Úr. Megengedi azt, hogy olyanok legyenek, mint a többség. Mindenki, aki nem Istent választja a ház urává, ki az Úr ebben a házban, nem Istent választja a városa urává, nem Istent választja a nép urává. Sámuel és a nép azonban nem marad egyedül, mert Isten olyan Isten, aki hű magához. Isten azokról sem mond le, akik hátat fordítanak neki. Isten megmutatja azt, mert így tette, így folytatódik a történet, ugye, hogy ki lesz a király, az apja elveszett Szamarait kereső Saul. Kapunk róla egy személy leírást, szép ifjú volt, nála nem volt szebb egész Izraelben, Izrael fiai között, egy fejjel magasodott ki az egész nép közül. Nos, ez a jó megjelenésű fiú, Saul, belép a Biblia lapjaira, belép Izrael történetébe, ezzel belép Isten üdv történetébe. Történetesen nem érdeklik az ország ügyei. Az ország ügyeinél sokkal fontosabb gondja van, az apja elküldte szamarakat keresni. Kedves testvérek, utána néztem a szamár hirdetéseknek Magyarországon. Az a helyzet, hogy a szamár piaci értéke Magyarországon körülbelül 80-100 000 forint körül van. Ez a 80-100 000 forint, összehasonlításképpen mondom, hát ez értéktelenül kevesebb szamár érték, mint ami Saul korában volt. Tudnélik, most egy közepes minőségű 3-4 éves autó árának az 5%-a. Saul korában teherhordásra, utazásra és mezőgazdasági munkára is használták ezeket a derék állatokat. A szamár felhasználhatóság tekintetében ténylegesen olyat értéket képviselt és annyit ért, mint most egy utazásra, teherhordásra alkalmas, és ráadásul még szántani is tudó terepjáró. Elképzelhetitek hát, hogy nagyon-nagyon fontos volt megkeresni azokat a szamarakat. Saul apja, akit Kisnek hívtak, nem is sejtette azt, hogy Isten beállítja a terveibe őt, beállítja a fiát, beállítja annak szolgáját, legényét. Isten terveibe ott szerepeltek az elveszett szamarak. Én nem tudom azt, hogy Saul fia, illetve Saul és a legénye milyen logikával kezdték el keresni a szamarakat, de óriási utat jártak be, területet jártak be. Nagyon-nagyon sok idő eltelhetett addig, amíg Saul kijelentette a legénynek, hogy most már menjünk haza, feladjuk gyakorlatilag, mert az apám jobban fog aggódni miattunk, mint a szamarakért. A vele tartó szolga nem vitatkozik, nem is tehetné meg, de azt azért megemlíti, hogy Isten embere éppen abban a városban van, amely mellett elhaladnak, Cúf mellett. Kérdezzék már meg tőle, ettől a látótól, prófétától, hogy hát ha tudja, merre mentek el ezek a bitang jószágok, már napok vagy hetek óta keresik őket. És mindeközben Isten beszél a látóval, vagyis Sámuellel is, és kijelenti neki, hogy másnap föl fogja valaki keresni, és ha már a nép királyt kívánt, aki felkeresi őt, azt kenje föl Izrael királyává. Így futnak össze a szállak Isten kezébe. Népe sorsát fonnya az Úristen rendezi, és ebbe a sorba beleilleszti azokat a szálakat is, amelyek Sámuel Galád fiait jelentik, az ő tetteit, a méltatlankodó királyválasztást kiíró népnek a vezetőit, az elveszett szamarak is ott vannak a szálak között, bekerül egy sudár, jóképű fiú, bekerül annak az okos szolgája, álljunk meg itt és kérdezzük meg a prófétát, és természetesen ott van Isten embere is, Sámuel bíró. Isten guzsaján, Isten rokkáján, még a gyenge szállak is szent rendező elvnek felelnek meg, szent rendező elv szerint fonódnak egybe. Gyengék voltak a szállak, mert bizony Sámuel fiai igen-igen gyenge teljesítményt mutattak föl az ország kormányzásában. Hitvány bíráknak bizonyultak, Izrael királyt követelő vénei, akik felkeresték Sámuelt, a szomszéd népeket kezdték el igénytelenül lemásolni, megvetették az urat, figyelmetlen állattartó volt Kis és Saul, mert elcsatangoltak az állataik, a jószágaik. Isten azonban megszánja őket, megszánja az összes gyenge szállat és teljesítményt felmutató embert. Igen, Isten megszánja ezeket a bomlásnak indult szálakat, és elkezdi szépen egybeszűrni őket. Összehozza a leendő királyt és a beiktatást végző prófétát. Az már csak egy széljegyzet itt az egész történet együttesben, hogy időközben meglesznek a szamarak is, ünnepel a nép, és újonganak a szamár tulajdonosok. Lesz király, és megvannak a szamarak. Nincsennél nagyobb öröm. Mit tett Isten ebben a történetben? Nem hagyta azt, hogy az ember keresztül vágja a terveit. Annyit engedett meg, amennyiből majd az egész Izrael megtanulja, hogy soha nem lehetnek okosabbak Istennél. Odáig engedi elmenni őket, de itt megáll. Soha nem találhat ki az ember, a vezetők, a nemzet jobbat, mint az Úristen, mint amit ő akar velük. Aki mindig hordozta Izraelt, aki mindig tanácsolta, és megszakítás nélkül szerette őket. Hátat fordítanak neki, megvetik az urat, és ő még akkor is vigyáz rájuk. Tanácsol, szeret, hordoz bennünket, minket is, téged is, akit Jézusban választott magának. Kedves testvérek, ez a 3000 éves történet Isten át nem írható, megmásíthatatlan szeretetéről szól. Arról szól, hogy egy, akiket beleszerkesztett az ő hatalmas, mindent átfogó terveibe, Izrael fiairól van szó, akkor sem mondhatják vissza a szerepüket, hogyha új főnököt, királyt választanak maguknak. Sámuel Isten képviselője és helyette királyt kérnek. Ábrahám utódainak, Izraelnek akkor is végig kell játszaniuk a népek nagy színpadán bemutatott isteni darabot, hogyha királyt választanak, vagyis államformát váltanak. Kettő, az is bele van írva Isten szereposztásába az az ember is, aki nem tud róla, hogy játszik a darabban. Ő is benne van a stáblistában. Mint Saul, elindult Szamarat keresni, és király lett belőle. És három, aki érdemtelennek bizonyul, az eltűnik a színpadról. Sámuel fiai vezetőnek indultak hivatalosan, és talán Isten akaratából is, de a fejükön nagyon-nagyon súlyos vádakat cipelve kellett kiszállniuk, leszállniuk a Biblia lapjairól. Egyikünk sem tudja. Egyikünk sem tudja, hogy mikor, mit és miért tesz vele Isten. Ugye meg is szoktuk kérdezni tőle, de van, amikor jó ideig nem válaszol. És végül, amikor visszagondolva arra, mi minden történt velünk, akkor úgy kapjuk meg a választ, hogy már előttünk vannak az eredmények. Na, így használt föl téged Isten. Szerintem Saulnak, a jóképű fiatalembernek is lehettek kérdései, miért pont most vesztek el azok a szamarak? Miért éppen nekem kell utánuk mennem? De Saul engedelmeskedik. Először az apjának, és elmegy Szamarat keresni. Aztán egy óriási kontraszt, kinek engedelmeskedik másodjára? A szolgájának. A szolgája azt mondja, hogy ne menjünk tovább, mert itt egy esély van, hogy megtaláljuk az állatokat. Engedelmeskedik a szolgájának, nem hazafelé mennek, hanem arra, ahol a látó, a próféta Sámuel van. És később az ő érthetetlensége ellenére, majd megy tovább a történet, Sámuel meghívásának engedve leül egy áldozati tornak a fő helyén. Elfogadja azt az ételt, amit az első embernek szoktak adni. Végül pedig szó nélkül engedi Sámuelnek azt, hogy az Úr szövetsége fejedelmévé felkenjék. Hiszed-e, kedves testvérem, hiszed-e azt, hogy te is beépített ember vagy? Téged is beépített az Úristen abba a hatalmas tervébe, amit akkor is véghez visz, hogyha te másként képzelted el. Akkor is véghez visz, hogyha nem is sejted, hogy mit tervez veled az Úristen. Mire osztott ki, milyen szerepet osztott rád. És ez így működik most is. Akik az elsők között képzeli magát, mint Sámuelnek a fiai, már nem lesz semmi baj, egyenesben vagyunk, jól csináljuk a dolgunkat, azok utolsók lesznek. És az utolsókat pedig az első helyre emeli Isten. Mint a jellegtelen kis benyámini törzsnek az egyik fiát, Sault. Isten nem akarta azt, hogy Sámuel fiai korrupt gazemberek legyenek. Nem akarta. Nem akarta, hogy ilyenekké váljanak, mégis, hogyha már így alakult, akkor olyan szinten megengedte nekik az álmok meggazdagodásukat, hogy a törzsek vezetői szót emeltek ellenük. A baj nem is az volt, hanem az, hogy a tiltakozó vének elkezdték a saját kezükbe venni az ügyek irányítását. Királyt követeltek. Azt mondanánk, hogy Isten itt azt mondja, hogy no, itt álljunk meg, és nem. Isten megengedi. Belemegy ebbe is, egy bizonyos pontig. Mert nem a vezetők, még csak nem is Sámuel, hanem Isten jelöli ki a leendő uralkodót, a jelentéktelen kicsiny törzs, különösebben nem jegyzett családjának egyik tagja, a fiatal Sudár Saul személyében. Isten hajlandó megváltoztatni az elképzeléseit a te életedben is, de csak egy bizonyos pontig. Egy pontig, amíg az emberek szeszélyei, okoskodásai nem befolyásolják az egész nagy tervének a véghezvitelében. Olyan ez, mint amikor egy kisgyermek arra kéri az édesanyját, hogy ő is hadd kavarja már meg még egyszer a levest. És az édesanyja megengedi, semmi szükség nincsen rá, de hadd csinálja. Aztán amikor belekavar és lecsapja egy kicsit a kezét, akkor felsikolt, hogy óhatatlanul hozzáér a forró edényhez, akkor kiált egyet, az bizony nem esik jól neki. Az édesanyja megengedi, de nem változtat a dolog. Megbánja a gyermek, de a leves akkor is kész van, tálalásra kész. Mert az édesanyja készítette el a levest. Kedves testvérek, Isten megengedi nekünk azt, minden szinten, hogy belekavarjunk a dolgaiba, de olyan mértékben soha nem fogja megengedni, hogy átvegyük az irányítást, és az megváltoztassa azt, amit ő a javunkra, igenis a mi javunkra eltervezett már. Isten életet adott neked. Amikor már terveid is voltak a saját életeddel, hány éves lehettél? Amikor már a saját jövőnket elképzeltünk, észrevettük azt, hogy van, ami nem sikerül, és van, ami sikerül. Ugye egy darabig úgy mentek a dolgaid, ahogy azt te jónak láttad, aztán felmerültek az első nehézségek, az első kényelmetlenségek, esetleg olyan fordulatok, amelyek fájdalmasan, de legalábbis érthetetlenül irányváltoztatásra kényszerítettek. Majd elérkezett az idő, amikor összefüggéseket kerestél a nyiladozó, aztán a növekedő, majd megerősödő Isten hited és a veled megtörtént események között. A világban, a rokonságban, a saját kis életedben. És volt, hogy rátaláltál a kapcsolódási pontokra, ja, értem már, Uram. Volt így, és van, amire jó ideje nem találsz magyarázatot. Még most sem értem, Uram. Lehet, hogy magad előtt már bevallottad, hogy rosszul döntöttél. Amikor mi jutott most eszedbe? Talán akkor. Lehet, hogy rosszul döntöttél, de lehet, hogy még most is megpróbálod meggyőzni magadat, környezetedet, és még Istent is arról, hogy nem ő tudja jól, hanem te, hanem én. Sámuel, Saul, Izrael, te és én, és Magyarország, és a világ Istene, nagyon türelmes Úr. Olyan türelmes Úr, aki sokáig vár arra, hogy az üdv tervének a szereplői hozzátérjenek végre, vagy ha hátat fordítanak, akkor utána visszatérjenek hozzá, a helyükön legyenek. Őt hallottuk ma. Isten szent lelkével szólított meg bennünket. Azt üzente Jézus Krisztusban ezzel a történettel, hogy minden eddigi bűnünket, amit legalább neki elmondtunk, senki másnak, de legalább neki elmondtunk, azokat ott a Golgotai kereszten megbocsátotta már. És tudomásul vette az összes rossz döntésünket. Sőt, sokkal jobban tudja, hogy mik voltak a rosszak, mint amit mi képzelünk annak. Tudomásul vette. A rossz döntéseinknek a következményeit nem tudja megváltoztatni, azokat hordoznunk kell, de abban számíthatunk rá, mint a nép, mint Saul esetében, hogy ő még így is kézben tartja az irányítást. Fogadjuk el tőle. Fogadjuk el az ő megoldását arra, amit mi rontottunk el. Azt mondja, hogy meg tudja oldani. Ne akarjunk okosabbak lenni nála, de annál inkább kérjük el az ő bölcsességét. Uram, én így gondolom helyett, Uram, te hogy gondolod? És ott a megoldás. Ahogyan Saul esetében is, higgyük el, hogy a egészen hétköznapi, egészen jelentéktelen szamárkeresés tennivalóink közben a mi életünkben is igenis kezdetét veheti valami. Figyelj hát, kedves testvérem! Figyelj, tűnjön bármilyen közönségesnek is. Indulj és keresd meg azt, ami végül elvezet a földi hivatásod, aznapi, vagy akár életedet véglegesen meghatározó céljához. És ne feledd el, ezt kéri az Úr, hogy azt a célt nem te, még csak nem is az a személy, akin keresztül elmondta neked, hanem azt a célt Isten jelölte ki számodra. Áldjon meg ő benne. Amen. 497-es számú dicséretünk 7. versének éneklésével feleljünk Isten megszólító szavára.